huszadik fejezet. De most aztán végképp rendben van minden. Küllevány vezérigazgató gondolataiba mélyedt. Agya megemésztette már a hallottakat, azt azonban még nem tudta eldönteni, örüljön-e, avagy dühöngjön. Bizony, olykor csak ugyan nehéz a helyes utat választani. Kivált az afféle józanul száraz embereknek, akiknek bánat is, öröm is, súlyos megerőltetés. Joachim Zeiler azonban felmentette a töprengés terhe alól. Benyomásom szerint ön többé-kevésbé helyteleníti az én szükség követelte eljárásomat. Ahogy mondja, jelentette ki a vezérigazgató. Sőt, folytatta Zeiler, egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy én mindezért még 10 000 márka jutalomban is részesüljek. Szó szerint, hagyta helyben a vezérigazgató. A fiatal ember dühösen felállt, csak úgy villogott a szeme. Ilyen körülmények között kénytelen vagyok Stenhöfel úr tudomására hozni, hogy lemondok az engem illető jutalomról. Indítványozom továbbá, hogy amennyiben léteznék valamilyen alapítvány inséges vezérigazgatók segélyezésére, úgy a 10 000 márkát utalják át annak. Küllevány vezérigazgató úrtól pedig kérem azonnali elbocsátásomat. Alászolgálja. Kurtán meghajolt, és elindult az ajtó felé. De az őszhentes fürgébb volt. Az ajtó elé plántálta magát, elzárván az utat. Na nézd csak, micsoda méregzsák! Harsogta. Csak hogy én ebben nem megyek bele. Hol vagyunk voltak éppen? Biztosító társaságnál vagy az óvodában? Steinhöfel úr visszakapta Holbennyét. A biztosító megsporolt 500 000 forintot. A rendőrség fülön csípett egy egész rablóbandát. Voltak éppen mi az ördögöt kíván még az alkalmazottjaitól, vezérbürokrata úr? Igen, tapsolt hangtalanul Steinhöfel úr. Ha Küllevány úr elfogadná netán a felmondást, én itt helyben szerződtetem a fiatalembert. És a jutalom jár önnek, kedves Zeiler úr, akár tetszik, akár nem. Csak nem akar megsérteni. Külcpapa karon fogta a fiatalembert, és gyengéd erőszakkal visszavezette a helyére. Küllevány úr felemelkedett, kissé feszélyezetten. Zeiler felmondása természetesen nem fogadom el. Remélem, tisztelt ügyfeleink megbocsátanak most nekem. Ez a rendkívüli értekezet rendkívül sok időmet vette igénybe. Sajnos vissza kell térnem az irodámba. A csöppet sem rendkívüli ügyletekhez. Majd Zellerhez fordult. Mielőtt ebédelni megy, szeretnék még beszélni önnel, kedves igazgató. És távozott. Tétszegen és reprezentatívan szokása szerint. Hiába, gyakorlat teszi a mestert. Miután túljutottak az újdonsült igazgatónak szóló jó kívánságok áradatán, Külcpapa elégedetten krákogott. Ez a vezérigazgató ravaszabb, mint gondoltam. Okult az ügyből, ami az ő korában egyenesen emberfeletti teljesítmény, mondta. A főfelügyelő az órájára pillantott, és egészen elképett. Sajnos nekem is búcsúznom kell, engem is vár a hivatal. A banda, amelyet Zeiler igazgató úr szíveskedett tárolni számunkra a lakásán, már bizonyára ég a vágytól, hogy hosszabb eszmecserét folytathasson velem. Csak a lakásomra ne emlékeztessen, kérem, sóhajtott fel a fiatalember. Attól félek, hogy a riadó készültség közelettére a banda barikádnak dolgozta át szerény lakberendezésemet. A műgyűjtő egy csekket nyújtott át a fiatalembernek. Íme a jutalom, igazgató úr. A lakásában keletkezett károkat természetesen szintén megtérítem. Kezet ráztak. Zeiler köszönetet mondott. A műgyűjtő legyintett. Ez a Holbein, mutatott a faládikóra, nekem vénbolondnak többet jelent, semhogy számjegyekben kifejezhetném. Egyébként megkérem Trauri kisasszony, legyen szíves segíteni magának az új bútorok beszerzésénél. Óriási! Lelkesedett Zeiler. Rendkívül nagyra értékelem Trauri kisasszony ízlését. Kopogtak. Egy rendőr lépett be, és összevágta a sarkát. Főfelügyelő úr, Krüger felügyelő úr küldött ide bennünket. Azt mondta, vezessük elő önnek azt az egyént, akit a nagyáruház egyik kirakatából vettünk őrizetbe. Nem zavarunk? A felügyelő úr úgy gondolta, hogy itt olyan személyek vannak jelen, akik esetleg meg tudják állapítani az egyén személyazonosságát, és egyéb célirányos adatokkal is szolgálhatnak. Miért nem cipelitek ide mindjárt az egész vizsgálati fogajállományt? Kámpisorodott el a főfelügyelő. Na nem bánom, lássuk a medvét! Az őrmester kiszólt a folyosóra és félrehúzódott. Éltesebb, választékosan öltözött úriember lépett be, több rendőr kíséretébe. Simára borotvált arca volt. Fesztelenül tekintett körül. Csak Joachim Zeyrel láttá ráncolta össze kissé homlokát. A hatósági közegek mögött a köpcös kis zeneszerző ügetett be a szobába. Szőke sörénye csapzott csimbókokban lógott az arcába. Nyakkendője illetlenül félrecsúszott.
Pedig milyen erősen reméltem, hogy többé az életben nem fogom viszont látni önt,
vetette oda szigorúan a főfelügyelőnek. Aztán üdvözölte a többieket is. Utoljára barátját, Zeylert.
Bízom benne, hogy a megfelelőt kajtattam fel neked, öregem.
A legmegfelelőbbet, nyugtatta meg Zeyler. Igaz, a fehér szakál már nincs meg, és oda a szemüveg is. De ami a fő, megmaradt az úr, aki annyira szeret levelezni. Csak ugyan, suttogta Iréne. Most már én is felismerem.
Az öreg úr a Curtius panzióból.
Állapította meg hökkenten Külcpapa.
Hát így kell önt viszont látnom.
A magam részéről igazán szívesen eltekintette volna a találkozástól. Udvariaskodott az őrizetes. Hogy hívják? Kérdezte a főfelügyelő.
Horn professzor vagyok.
Biztos, hogy nem téved ebben? Érdeklődött a főfelügyelő. Nem lehetséges például, hogy egyáltalán nem is tanár? Sőt, hogy Klotz a neve?
Már hogy ne volna lehetséges, felelte a bandavezér. Különben is neveletlenség volna ellent mondani önnek.
Micsoda sajátos véletleneket produkál az élet, merengedte el a főfelügyelő.
Hányszor, de hányszor fordult már elő, hogy az ön cége betöréses lopást hajtott végre? Mi azonban nem tudtunk elfogni senkit. De hogy a cégnek ne sikerüljön egy lopás, és mi mégis nyakon csípjük valamennyi tagját. Ez újdonság.
De még mennyire? Ismerte el a professzor. Páratlan újdonság. És az egésznek ez a fiatalember az oka.